Kedves testvérek, Ezékiel próféta könyvéből egy hosszú igeszakaszt olvasok. Emberfia, profétálj Gog ellen, mondd, ezt mondja Uram az örökkévaló. Lásd, én ellened fordulok Gog, Mesek és Túbál fejedelme és vezetője. Elcsalogatlak és idevezetlek, hogy felvonulj a távoli északról Izrael hegyeire. Itt azután kiütöm bal kezedből íjadat, és jobbodból nyilaidat. Izrael hegyein esel el, itt pusztul el hatalmas sereged, és a népek, akik hozzád csatlakoztak. Mindenféle húsevő madaraknak, s mezei vadállatoknak adlak eledelül. A nyílt mezőn ér utol a halál, szavamra mondom, ezt mondja Uram az örökkévaló. Tüzet küldök magok földjére és azokra is, akik úgy gondolják, hogy biztonságban laknak a szigeteken és a távoli vidékeken. Akkor fogják megtudni és felismerni, hogy én vagyok az örökkévaló. Megismertetem szent nevem népemmel, Izraellel, és soha többé nem engedem, hogy szent nevemet közönségessé tegyék. A nemzetek pedig megtudják és elismerik, hogy én vagyok az örökkévaló, Izrael szentje. Nézzétek, már közeledik a nap, amikor mindez beteljesedik. Ezt mondja Uram az örökkévaló, ez az a nap, amelyről szóltam. Akkor Izrael összes városaiból kimennek az emberek a mezőre, összegyűjtik a fegyvereket, amelyeket az ellenség eldobált, s mindet elégetik. Összeszedik a kis és nagy pajzsokat, íjakat, nyilakat, buzogányokat, dárdákat, és 7 teljes éven keresztül tüzelnek velük. Nem kell fát vágniuk az erdőn, vagy gajakat gyűjteniük, mert az ellenség fegyvereivel tüzelnek. Kifosztják azokat, akik őket akarták kifosztani, és zsákmányt szereznek azoktól, akik tőlük akartak zsákmányt rabolni, mondja Uram az örökkévaló. Azon a napon adok Gognak egy területet Izrael földjén, a vándorok völgyét, hogy ott temessék el elpusztult seregét. Ez a völgy a Holttengertől keletre fekszik. A tömegsír útjában lesz azoknak, akik azon az úton jönnek, mennek. Oda temetik el Gógot és egész hadseregét, s attól fogva azt a helyet Góg serege völgyének nevezik. Izrael népének 7 álló hónapon keresztül Góg elpusztult seregének a maradványait kell majd eltemetnie. Így tisztítják meg földjüket a holttestektől. Igen, az ország egész lakossága részt vesz ebben a munkában. Egész Izrael számára nagy hírnevet szerez, hogy én, az örökkévaló, ilyen módon dicsőítettem meg nevemet. Ezt mondja Uram, az örökkévaló. Férfiakat fognak kijelölni, akik 7 teljes hónapon keresztül állandóan ezt a munkát végzik. Keresztül kasul bejárják az országot, hogy keressék és eltemessék a holttesteket, amelyek szanaszét hevernek. Így tisztítják meg a földet. Amikor ezek a járőrök valahol találnak ilyen emberi holttesteket vagy csontokat, jelzőt állítanak mellé. Így azok, akik a temetést végzik, megtalálják, és eltemetik a halottakat a Góg serege völgyében. Van ott egy város, amelyet attól fogva Hamónának neveznek. Így tisztítják meg Izrael földjét a holttestektől. És akkor még az utolsó 2 verset olvasom. Megértik akkor mind, és elismerik, hogy én vagyok Istenük az örökkévaló, aki száműztem őket a népek közé, de ismét össze is gyűjtöm őket a földjükön. Senkit közülük többé ott nem hagyok. Kiárasztom rájuk lelkemet, Izrael egész népére kiárasztom, s többé arcomat tőlük el nem fordítom, ezt mondja Uram az örökkévaló. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért is. Köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy eljöjjünk Isten tiszteletre, és megvalljuk neked, hogy elég nehéz igével szembesítesz most bennünket, de hadd kérjük a te szent lelkedet, hogy ő jöjjön el közénk, és Jézus nevében kérünk, hogy ő magyarázza nekünk mindezeket az igéket, és azt az üzenetet te juttasd el a mi szívünkbe, amiért ezt az egészet ma elénk adtad. Így ad, hogy tudjunk teljes szívvel, lélekkel rád figyelni, és hadd dicsőítsünk téged a mi figyelmünkkel is, imádságainkkal, énekekkel ebben az órában, Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, a múlt héten láttuk azt a nagy összesereglést, ami majd Izrael ellen a jövőben készülődik, és talán amire már a mai napjaink is előkészítik a színpadot. És a mai szakaszban ennek az egész nagy háborúságnak, ennek az egész nagy jövőbeli eseménynek a végkifejletéről olvasunk, ahogyan Isten természet feletti módon be fog avatkozni, és meg fogja mutatni az ő dicsőségét. Van egy mondat, ami egy szinte vörös fonalként húzódik végig Ezékiel könyvén, ugye többször is találkoztunk már vele, több mint 60-szor előfordul, és ebben a fejezetben szinte egy drámai csúcspont ez, amikor azt mondja az Úr, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Egy kicsit gondolkozzunk ezen végre el, hogy miért kell azt megtudni. Hát itt vagyunk ugye hétről hétre az Isten tisztelteni, azért vagyunk itt, nem mert mi már tudjuk. Itt vagyunk a templomban, halljuk, olvassuk az igét. Vagy lehetséges, hogy azért vagyunk itt, és gondolkozunk, hogy hiába vagyunk itt, még mindig nem tudjuk, akkor meg miért vagyunk itt? Szóval a lényeg az, hogy itt nem egy elméleti tudásról beszél nekünk Isten igéje, hanem arról, hogy meg kell őt személyesen ismerni. És egy olyan pillanatot ír le ebben az előbb olvasott ige szakaszban Isten igéje, amikor a maszkok lehullanak, amikor a világon mindenki meg fogja tudni, hogy Isten kicsoda, amikor az önhit hatalmassága, kételkedő, kereső, a megszokásból hívő is, és a benne bízó mind egyszerre együtt fogják azt látni és elismerni, hogy kicsoda az Úr. Amikor mindenki a világon kénytelen lesz szembesülni azzal a valósággal, hogy Isten az, akinek mondja magát. És ez a mai igénk egy olyan jövőbeli bepillantást ad, amikor majd Isten dicsősége mindenki számára láthatóvá válik. Igen ám, de gondolkodjunk el egy pillanatra, egy láthatatlan, számunkra láthatatlan Istenről beszélünk. Hogyan tud megmutatkozni egy láthatatlan Isten dicsősége mindenki számára nyilvánvaló módon ebben a világban? Nos, az első pontunk, amiről szeretnék ma szólni, éppen az, hogy amikor az emberi önhittségnek véget vet Isten. Amikor a világ rájön, hogy nem az övé az irányítás. Ez meg fogja mutatni mindenkinek az Isten dicsőségét. Így olvastam, emberfia, profétáj Gog ellen, mond, ezt mondja Uram az örökkévaló, lásd, én ellenet fordulok Gog, Mesek és Tubal fejedelme és vezetője. Elcsalogatlak és idevezetlek, hogy felvonulj a távoli északról Izrael hegyeire. Itt azután kiütöm bal kezedből az íjadat és jobbodból nyilaidat. És még egy vers, tüzet küldök Magog földjére és azokra is, akik úgy gondolják, hogy biztonságban laknak a szigeteken és a távoli vidékeken, akkor fogják megtudni és felismerni, hogy én vagyok az örökkévaló. Ugye ez a profécia Gógról szól. Hát ki ez a Góg? Erről múlt héten sem nagyon beszéltem, mert ugye inkább azokat a népeket neveztük meg, akik összegyülekeznek majd Izrael ellen. A proféciákban, a bibliai proféciákban a Góg a mindenkori Isten ellenes hatalomnak és az emberi önhittségnek egy jelképe. Mondhatnánk egy olyan szellemiség, ami azt hiszi, hogy a történelem irányítása az ő kezében van. Aki azt hiszi, hogy Isten népét büntetlenül támadhatja és eltiporhatja. Ugye ez a szellemiség végighúzódik az egész történelemben, és talán itt eléggé ki fog csúcsosodni ebben az utolsó időben, amikor Izrael ellen támadnak. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy Góg egy hatalmas sereggel érkezik majd Izrael ellen. És megismétli azt a képet, amitről már beszéltünk a múlt héten is, hogy olyan ennek a seregnek az összegyülekezése, mintha Isten beakasztana egy horgot a szájukba, minthogyha egy vadállat állkapcsába akasztanák azt be, és kivezeti őt Isten mégpedig az ő saját bukására. Ugye a mi hitünknek az egyik legfontosabb pillére, amit így mondunk, hogy Isten szuverenitása. Ami azt jelenti, hogy Isten senkinek nem tartozik elszámolással. Istent senki nem vonhatja felelősségre. Azt tesz, amit ő szeretne. És mindezzel együtt az ő jelleme kötelezi őt. Egyedül az ő jelleme köti őt, hogy ő igazságos legyen abban, amit tesz, hogy szeretettel cselekedjen. És ha ítéletet végez, akkor is az ő jellemével összhangba teszi. De az ő szuverenitása azt is jelenti, hogy ő akkor is úr, amikor úgy tűnik, hogy a gonoszság felül kerekedik. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy Isten sokszor ebben a világban, kontrolláltan ugyan, de megengedi, hogy a gonosz felvonuljon Isten népe ellen, és aztán majd a bukása által nyilvánvalóvá váljon az Isten hatalma. Ez a szakasz tehát, testvérek, arra tanít minket, hogy a világ akkor fogja megismerni az Urat, akkor fogja elismerni az ő dicsőségét, amikor látja majd mindenki az emberi elbizakodottságot romba dőlni. Furcsa módon írja le ezeket, hogy az íjat kiüti a bal kezéből, a nyílveszőt kiveszi a jobb kezéből, és tudjuk, hogy ma már nem ilyen fegyverek vannak. Bizonnyal az utolsó nagy háború idején sem feltétlenül ilyen fegyverekkel fognak majd vívni. De korabeli képpel azt írja le nekünk a prófét, és azt akarja minden ember tudtára adni, hogy amikor a technológiánk, a gazdaságunk, az elért eredményeink, a mi nagy emberi erőnk és hatalmunk csődöt fog mondani egy nap, ez egy óriási megaláztatás lesz az emberiségnek. Mikor romba dől a büszkeségünk, az a technológia, amire rábíztuk magunkat, amire most azt gondolják nagy hatalmak, hogy ez teszi őket hatalmassá, meg a gazdasági erejük. Hatalmas megaláztatás lesz, mert ott kezdődik el Isten valódi megismerése, amikor nem egy másik emberi technika fogja legyőzni az egyiket, és nem felülkerekedik valami emberi találmány a másikon, hanem Isten természetfeletti módon beavatkozik, és lehet, hogy kiüti a műholdakat, a drónok nem találnak oda, ahova kellene, nem saját magukat bombázzák majd. Nem tudom pontosan, hogy fog ez kinézni. De azt írja le a Biblia, hogy Isten kiüti az emberi technikát, és gyakorlatilag egy hatalmas csődés kudarcá válik az, amire ma annyira büszkék vagyunk. Természetfeletti, érthetetlen, megmagyarázhatatlan és kivéthetetlen módon fog ez történni az emberiség számára. Eszembe jutott, amikor készültem egy furcsa igeszakasz, ezen sokan felszoktak háborodni, amikor a római levélben Pál apostol azt mondja a Mózes korabeli fáraóról, hogy azért alkotta őt, hogy megmutassa rajta az ő hatalmát. És ugye elmondja ott a Bibliában, hogy Isten úgy van vele, hogy könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. És a fáraót éppen arra teremtettem, hogy megmutassam rajta az én hatalmamat. Ezen mi lehet, hogy felháborodunk, és a mi igazságérzetünk azt mondja, hogy na de hát, miért tesz ilyet az Isten, és hogy tehet ilyet az Isten? De tudjátok, akkor, abban a világban a fáraója volt a világ legnagyobb hatalma. Gyakorlatilag rátámadt az Isten népére. És hiába akarta Mózes, és hiába kérte őt, hogy engedjék szabadon, Isten megadta neki a lehetőséget, a fáraó és újra megkeményítette magát. És amikor Pál ezt mondja, hogy Isten megmutatja rajta a hatalmát, akkor én szerintem erről beszél, arról a végleges csődről, arról az óriási bukásról, amikor a korabeli technika csődöt mondott és beragadtak a vörös tengerbe, az akkori legnagyobb hadsereg, a leghatalmasabb hadsereg teljes mértékben csődöt mondott, mert Isten természetfeletti módon beavatkozott, és nem másért, hanem az ő népe és az ő saját dicsősége érdekében. Tudjátok, a világ csak ebben látja meg, hogy kicsoda az Isten. Hogy az az Isten, akit félváról vesz, hogy az az Isten, akit kitaszít az életéből, hogy az az Isten, akit egyszer olyan könnyedén, egyszerűséggel tűnve megfeszíthetett, egy pillanat alatt az évezredes fejlődésünk csúcspontján kiüti a kezünkből az összes addigi technikánkat, bizalmunkat és mindent, amiben bíztunk. Ez fog történni még egyszer a végidőkben. Kicsit olyan ez, mint amikor egy ember felépít egy házat, és azt mondják, hogy az élete, munkája benne van, aztán jön egy árvíz, vagy jön egy tűzvész, és mindent romba dönt. És az embernek oda lesz gyakorlatilag az élete. Vagy amikor egy szerettünket el kell veszítenünk, és ott állunk tehetetlenül, és bármennyit fizettünk, bárhogy jártunk a kórházakba, bármilyen modern technikával próbáltak beavatkozni, egyszerűen nincs a kezünkben a megoldás. Nos, valami ilyesmi fog történni, csak kozmikus méretekben. És akkor látják meg az emberek a láthatatlan Istennek a dicsőségét. Nekünk viszont azt üzeni, hogy ne féljünk a jövőtől. Istennek lesz egy eddig és ne tovább pontja minden igazságtalansággal szemben, és minden emberi büszkeséggel és önhittséggel szemben. Amikor azt mondja, hogy most én természetfeletti módon beavatkozok. És amikor így az emberek tehetetlenül néznek jobbra-balra, mi történhetett, eddig ezek a dolgok működtek, és ez a csúcs, amit mi emberek elértünk, és Isten dicsősége ebben felragyog, hogy egy pillanat alatt ezek tönkre mennek, ott hagynak minket az út szélén, csődöt mondanak, nem tudják Isten népét leigázni, akkor jön egy második pont, amikor Isten megtisztítja majd a rengeteg halottól Izrael földjét. Egy kicsit a bűn felszámolásának a képe is ez, ahogyan itt a következő versekben olvassuk. Akkor Izrael összes városaiból kimennek az emberek a mezőre, összegyűjtik a fegyvereket, amelyeket az ellenség eldobált, és mindet elégetik. Összeszedik a kis és nagy pajzsokat, íjakat, nyilakat, buzogányokat, dárdákat, és 7 teljes éven keresztül tüzelnek velük. Izrael népének 7 álló hónapon keresztül Gog elpusztult seregének a maradványait kell eltemetnie. Így tisztítják meg földjüket a holttestektől. Igen, az ország egész lakossága részt vesz ebben a munkában. Egész Izrael számára nagy hírnevet szerez, hogy én, az örökkévaló, ilyen módon dicsőítettem meg nevemet. Ezt mondja Uram, az örökkévaló. Zavarba ejtő részletességgel ír le itt Isten igéje nekünk egy nagy takarítást, hogy az ő beavatkozása után, akik az ő népére törtek a legkorszerűbb módon és a legnagyobb hatalommal, most csupa holttestét teszik egész Izrael földjét. Olyan mértékben, hogy 7 évig égetik a fegyvereket, 7 hónapig temetik a halottakat a Hamona völgyében. Gondoljatok bele, mennyi fegyvert kell oda felhalmozni. 7 éven keresztül égessék. Mennyi halottnak kell lenni, hogyha az egész ország, Izrael népe részt vesz benne, és 7 hónapon keresztül csak halottakat temetnek. Vajon nem tényleg Isten mutatta-e meg az ő dicsőségét? Hogyan állhatott volna Isten népe, vagy állhatna majd akkor ennek ellen? De miért fontos ez? Miért nem lépi át egyszerűen Isten ezt egyetlen mozdulattal? Persze vannak halottak egy háborúban. Nos, azért, mert tudnunk kell, hogy a bűn és a lázadás mindig szemetet és tisztátalanságot hagy maga után. A bibliai gondolkodásban egy zsidó ember számára egy halott ember és a fegyver tisztátalan. És ahhoz, hogy az ő földjük újra szent lehessen, alapos munkára van szükség, és meg kell tisztítani ezektől a szentségtelen dolgoktól. 7 év és 7 hónap, a teljesség számai is egyben a Bibliában. És azt fejezik ki számunkra, hogy Isten nem végez fél munkát. Teljes mértékben meg fogja tisztítani azt a földet, az ő népét, az ő országát mindenféle tisztátalanságtól. Hasonló egy kicsit ez ahhoz, mint amikor egy régi asztaloshoz hoztak egy korhat fadarabot. Egy régi kerítési léc volt, el volt már teljesen ázva, tele volt ütögetve szögekkel, ami már teljesen berozsdásodott. Hát, ha tud vele valamit kezdeni, mert ő erről volt híres. És az ő segédje azt mondta, hogy ez a léc, ez úgy néz ki, hogy inkább dobjuk ki. Nem tudunk vele mit kezdeni, csak tönkre teszi az eszközeinket is. De a mester csak napokig húzogatta ki a szögeket, egyesével tisztította a szútól rágott részeket, szárítgatta a fát, és az egész folyamat vége az volt, hogy egy gyönyörűen faragott, díszes ládikát csinált belőle. És azt mondta a végén az ő segédjének, hogy látod, ha kidobtuk volna ezt a fát, soha nem láttuk volna meg annak a rejtett szépségét és ezt a gyönyörű erezetét. És valahogy Isten is így gondol ránk és erre a világra, az ő teremtésére, az ő népére, hogy bár nagyon sok mindennel beszennyeztük magunkat, a bűn elképesztő szemetet hagy bennünk és ebben a világban, de Isten nem mond le rólunk. És ahogy Nyugat-Európában halljuk azt, hogy a sok vandálkodás és randalírozás, amikor felgyújtanak városokat, meg egymásra, meg mindenre lőnek tűzijátékokkal, meg felgyújtogatnak mindent, akkor gondolom megpróbálják megtisztítani azokat a helyeket, a hatóságok, amikor ez így lezajlik, hogy újra élhetővé próbálják tenni azokat a helyeket. És valahogy így van ez a mi életünkben is. Rengeteg szemét és a bűnnek mindenféle maradványa ott van, és ott maradhat az életünkben. És Isten ezektől akar minket megtisztítani. Miután megláttuk egyszer, valaha az ő dicsőségét, valahogy egyszer úgy Jézus Krisztus arcába tudtunk nézni, hogy ez lenyűgözött minket, és pillanat alatt megértettük azt, hogy ő mit tett velünk, és mit tett számunkra, ez az ő dicsőségének a megjelenése. És ott kezdődik egy hosszabb munka, hogy ő meg akar tisztítani minket a bűn minden maradványától. És olyan jó lenne azt, testvérek, ha ezt ma megértenénk, hogy hamarabb jó lenne meglátnunk az Isten dicsőségét, ha még ez nem történt meg, mint megvárni azt, hogy egyszer csak kihúzza teljesen a lábunk alól a talajt. Miért nem elég a kereszt? Miért nem elég, hogy odamész és ránézel Krisztusra, és ott, mintha felkapcsolnák a villanyt, bevilágít az életedbe, és azt látod, Uram, mindezt értem. Ilyen vagyok a te szemedben? Ezt okozza benned és bennem a bűnöm? És ott egyszerűen nem tudsz mit tenni, csak térdre esni és azt mondani, Uram, tiéd az életem, kezdj el takarítani. És le kell bontsad azokat a falakat, amiket addig Isten ellen építettél, le kell tenni a saját büszkeségedet, a régi sérelmeidet, az elrontott kapcsolataid és mindenféle bűnödet. És azt üzeni nekünk ez az ige, hogy akkor sem fog Isten restelni 7 hónapot, meg 7 évet rászánni arra a nagy takarításra, amit Izraelben el kell végezni, ő rászánja az időt a te életed tisztítására is. Hogy végül te is, én is alkalmasak lehessünk az ő dicsőségének a hordozására. És ha megengeditek, szerintem ezért tart még itt a földön Isten hívő embereket, hitre jutott embereket. Mert ki kell tisztítson belőlünk egy csomó mindent ahhoz, hogy alkalmassá tegyen az ő dicsőségének a hordozására. A tisztulásunknak a folyamata ezen a világon maga is egy bizonyságtétel a világ felé, amikor látják mások, hogy Isten nem tűr el tisztátalanságot, de mégis hogyan ad szabadulást belőle, és hogyan építi fel egy romokba heverő embernek az életét. Ahogy Isten felépít, ahogy Isten megtisztít, ahogy Isten újjáépít minket, ez maga egy bizonyságtétel az Isten dicsőségéről a hitetlen világ számára. És a harmadik dolog ebben az igében a felismerés kegyelme, amikor Izrael népe is fel fogja ismerni, hogy nem egy távoli Isten az, aki velük foglalkozik, hanem egészen közeli, aki az atyánká akar lenni. Mert visszahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket ellenségeik földjéről. És ez már ma is zajlik, a mai napokban, a mi időnkben. sok nép szeme láttára általuk bizonyítom be, hogy szent vagyok. Megértik akkor mind, és elismerik, hogy én vagyok Istenük az örökkévaló, aki száműztem őket a népek közé, de ismét össze is gyűjtöm őket földjükön. Senkit közülük többé ott nem hagyok. Kiárasztom rájuk lelkemet, Izrael egész népére kiárasztom, és többé arcomat tőlük el nem fordítom, ezt mondja az örökkévaló. A legfontosabb teológiai magyarázatot kapja meg Izrael népe is, és ez az egész világ, hogy azok a múltbeli kudarcok, azok a fogságok, és az a sok szenvedés, ami Izrael népét érte, nem azért történt, mert Isten gyenge volt. Nem azért történt, mert Isten lemondott róluk, hanem a népnek a hűtlensége miatt, kiket meg kellett tisztítani, meg kell tisztítani, és közel kell hozzon újra magához. De a lényeg a végkifejlet, és az ez, nem rejtem el többé arcomat előlük, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára. És ez az üzenet azt gondolom, hogy egy különösen fontos dolog a számunkra. Talán itt közülünk is sokan úgy gondolnak, vagy többen úgy gondoltok Istenre, mint egy távoli valakire, kinek úgy érintőlegesen van bármi dolga is velünk. De Ezékiel azt mondja, hogy Isten azért cselekszik így a történelemben is, azért cselekszik úgy a mi életünkben is, hogy megérkezzünk oda, hogy többé ne kelljen elrejtenie az arcát előlünk. És ez a globális, kozmikus történés, ami az utolsó időkben még várat magára, és talán meg fogjuk látni, lehet, hogy nem. De ezek mind Isten jelleméről beszélnek nekünk. Hogy ő neki mi a fontos, hogy megláttathassa az ő dicsőségét, és úgy láttathassa meg, hogy ezt már többé ne kelljen tőlünk visszatartania. Egy nap térdet hajt majd minden teremtmény Jézus előtt, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, még a démonok is. Bár a démonok már most is tudják, hogy kicsoda Jézus. Sokszor futottak előle, csak meg kellett jelenjen Jézus. Ők tudták, hogy kivel vannak szembe. Csak még nem akarnak neki térdet hajtani. No, de itt a kérdés most nem a démonok, hanem te. Vajon a szeretete előtt, és az érted, szenvedett, meghalt és feltámadott Krisztus előtt kész vagy-e térdet hajtani, akár már ma, vagy majd megvárod, míg kényszerülsz a hatalommal, ítélettel és haragvással érkező Isten előtt térdet hajtani. A keresztény hitünk lényege az, hogy nem a mi teljesítményünk láttatja meg velünk az Isten arcát, hanem az ő lelkének a kiáradása. És ez a lélek tesz képessé minket arra, hogy valóban lássuk is az Istent. Ne csak tudjunk róla, hanem ismerjük meg őt, lássuk meg az ő dicsőségét. Ott a kereszten lássuk meg az életünkbe. Ezért a lélekért kell könyörögni, hogy árassza ki ránk is, mert csak így láthatjuk meg őt. És befejezem, testvérek, azzal, ugye ez a fejezet ugyan egy jövőbeli ígéret, de tanulságos ma is számunkra. Mert amikor a világban úgy tűnik, hogy egyre inkább Gog vesz uralmat, akkor is tudnunk kell, hogy Isten a történelem ura, és ő végül meg fogja láttatni az ő dicsőségét mindenkivel. A kérdés ma ez, vajon te hol tartasz az ő megismerésében? Én arra kérlek, hogy ne várd meg, amíg majd rákényszerülsz, hogy belásd, hogy nem te irányítasz a saját életedben és a világban sem, hanem hajolj meg önként Istennek a dicsősége és hatalma előtt, mert már nem sok idő van addig, hogy aztán kényszerből meg kelljen hajoljunk, amikor őt megmutatja mindenki számára a dicsőségét. Kérlek arra, hogy engedd meg, hogy Isten kitakarítson az életedben, akkor is, ha ez most ebben a pillanatban fájdalmas, olyan dolgokkal kell szembenézni, hogy a büszkeségedet le kell tenni, hogy azt kell mondd, hogy Uram, ezt elrontottam. A legjobb szándékom szerint is, de elrontottam. És amit ő bűnnek nevez, azt mert te is bűnnek nevezd. És mondd azt, hogy Uram, ez szemét az életemben, vedd el, és dobd ki, és ne sajnáld. És a Szentlélek ma is azt akarja, hogy a puszta vallásosságból élő és személyes kapcsolatod legyen az Istennel, és ne csak elmondd az imádságba, hogy Atyám, hanem így tud rá tekinteni. Így gondolj rá, ez legyen a kapcsolatod vele, hogy ő a te Atyád, és nem egy távol ülő, szigorú valaki, aki le akar ránk sújtani. Az egész világ nem sokára meg fogja tudni, hogy ő az Úr. Ez egy fájdalmas felismerés lesz a világnak. De micsoda kiváltság az, hogy mi meg már ma is tudhatjuk. Nem rettegve, hanem hálás szívvel dicsőítve őt, aki megmutatta már magát nekünk a kereszten. S ha nem, akkor könyörögjünk majd most együtt az ő szent lelkéért, hogy tegye meg ezt. Még ma. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében megvalljuk neked, szükségünk van a te szent lelkedre, aki ma anélkül kijelenti a te dicsőségedet, megmutatja a te hatalmadat számunkra, hogy ki kellene húzd a talajt a lábunk alól, hogy össze kellene rombolnod és döntened, amit az életünkben építettünk, hogy meglássuk a magunk büszkeségét, önhittségét, amely szembe megy a te dicsőségeddel. Köszönjük neked, hogy egy nap a világ is meg fogja ezt látni. Köszönjük az ígéretet, hogy egy nap minden térd meghajol Jézus Krisztus nevére, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. De mi már ma szeretnénk meghajolni előtted, Jézus, és megköszönni a te kegyelmedet, megköszönni azt, amit értünk végeztél a kereszten, és dicsőítünk téged valóban azért, hogy ezt te mind magadra vállaltad. Kérünk téged azért, hogy ahogy tisztítasz minket, napról napra is formálsz a te képedre, láttasd meg a te dicsőségedet általunk is olyanoknak, akik még hitetlenek, akik kitettek téged az életükből, akik nem is számolnak veled. Hadd jusson a tudomásukra, hogy igen, van egy élő Isten, aki szereti őket és szeret mindannyiunkat, de ha ezt mi nem akarjuk, akkor ítéletével kell szembenézzünk. Köszönjük neked a kegyelmedet, köszönjük a hatalmadat, és köszönjük, hogy Gog minden seregét meg fogod verni a mi életünkben is. És ezért szeretnénk most téged már előre dicsőíteni. Add ezt a bizalmat, add ezt a hitet nekünk a mindennapjainkban, mindennapi harcainkban is. A Jézus Krisztus nevében. Amen.